Köszöntöm a kedves hallgatókat, Patkoló Éva vagyok, a mai Jó Hírek szerkesztője. A harmadik válogatóval folytatódott a Dal 2022, amely végső győztese megkapja az év magyar slágere díjat, a Petőfi Zenei Díj évdala elismerést. A zsűri által tovább juttatott versenyzők mellett egy produkciót a nézők szavazatai juttathattak az elődöntőbe. A közönség voksolása alapján Gréta jutott tovább az Igazi Kincs című dalával. Ez egy vallásos szerzemény volt, Mező Misi, az egyik zsűritag, meg is jegyezte, hogy szereti, ha valaki kimondja a hitét, mert ez nagyon fontos. A Dal 2022 következő fordulójában tehát Gréta is szerepel az Igazi Kincs című dalával. Még a harmadik válogató előtt készített interjút a Pax TV Grétával, ezt hallhatjuk most. A riporter Gere Lilla.
Fridvanszky Gréta az Igazi Kincs című dalával bekerült a Dalba 2022-ben. Köszöntöm a kedves nézőket, és most itt beszélgetünk a stúdióban Grétával. Először is szeretnék gratulálni, mert hogy bekerültél az első 40-be, és ez igazán nagy szó.
Köszönöm szépen, én is köszöntök mindenkit.
Hogyan született ez a dal, Gréta?
Az előző, vagyis az utolsó albumom címe Sziklára építs, és az egyik dala az Igazi Kincs című dal, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy írjuk a legfontosabb kapcsolatról az életemben, és az pedig az Istennel való kapcsolatom, és az egyik dal az Igazi Kincs ugye erről szól, és én nagyon, nagyon szeretek Istennel élni, és megélni azt a békességet, amit ő általa kaphatok minden nap, azt a nyugalmat, az a minden értelmet felülhaladó örömet, amit ő tud így a hitünk által adni az életünkbe. És igazából erről szól ez a dal.
Nagyon-nagyon jó a szövege, én próbáltam néhány mondatot kiírni, még nem tudom kívülről a dalodat, de valószínű majd megtanulom, mert nagyon tetszik nekem. Ez egy szerelemről szól. Igazából ez elég merész, azt gondolom, hogy ha arról beszélünk, hogy szerelmesek vagyunk az Istenbe, hogy tudod ezt elmagyarázni egy olyannak, akinek ez nagyon messze áll?
Azt gondolom, hogy ha az ember elkezd Istennel járni, és belévetni a hitét, akkor Isten olyan mértékben megmutatja magát így a hétköznapokban, a mindennapi életben, kisebb-nagyobb kérdésekben, döntésekben, hogy egy idő után szinte egy rajongás van az emberben, azt gondolom, így Isten felé, és az én életemben is, ahogy mennyi kérdésben, mennyi mindent megold Isten így az életemben, így tényleg az ima által, meg így a vele való kapcsolat által is. És szinte egy nőnél ezek ilyen szinte szerelmes érzéseket táplálnak. Uh-huh. Tényleg egy rajongás az Isten felé is. És azért mertem kiírni azt, hogy szerelmed Istenem, és nem csupán egy szeretetről.
Nagyon gyönyörű a szövege, nekem nagyon tetszik. Többek között arról beszélsz itt benne, hogy felüdít ez a szerelem. Puskázok, mert mondom, még nem tudom teljesen pontosan a szöveget, de hogy az üres reggeleiden, amikor erre gondolsz, akkor is megváltozik minden, és jobb kedved lesz. Aztán szerelmed átsegít mindenen. Ez azt jelenti a számomra, hogy ő a mindened, Jézus.
Így van, és tényleg azt a békességet, azt így, amit így minden helyzetben, akár egy zűrös reggelen egyszerűen ő tud visszaterelni a helyes vágányra, hogy nyugi, nincs semmi baj, jó lesz minden, és ez tényleg ezt napi szinten meg lehet élni, egy hit által, és ez fantasztikus.
Hogy jutottál arra, hogy benevezed ezt az éneket a dalba?
Sosem volt álmom egyébként, hogy tehetségkutatókban szerepeljek, de valamiért azt éreztem, családi nyomása is, hogy most ezt próbáljuk meg, és adjunk egy esélyt annak, hogy az Isten igazából nagyobb teret kapjon magának, vagy hogy mondjam, hogy több néző legyen az, aki megismeri őt. Uh-huh. És igazából azért ezt a dalt választottam, mert tényleg Isten a legfontosabb személy az életemben.
Mesélj egy picit a zenekarról, akivel együtt vagy talán nem olyan túl régóta, ha ezt jól hallottam, hogy jöttetek össze, és mennyire könnyű együtt zenélni velük.
A zenekarom körülbelül 3 évvel ezelőtt alakult, és a jelenlegi felállás viszont csak 2 hónapja dolgozik együtt, és nagyon-nagyon szeretem a zenekar jelenlegi tagjait, a korábbiakat is, de most ez a felállás talán kicsit hosszabb távon tud együttműködni. Van szaxofonosunk, zongoristánk, elektromos gitárosok, dob, basszusgitár, 2 vokalista, szóval egy 9 fős felállással fogunk most szombaton is kilépni a dalszínpadára, ami nagyon izgalmas, és azt gondolom, hogy ők ilyen Isten ajándékai számomra egyébként. És
tehát akkor könnyű velük együtt dolgozni.
Nagyon, nagyon. Van ilyen kis Facebook csoportunk, és folyamatosan megy a kommunikáció. Én is tapasztaltam még ilyet, hogy mindenki dolgát így bemondja, és beírja, és nem ciki, vagy nem jól érezzük együtt magunkat, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó együttműködés lesz.
És ha jól tudom, a testvéred is zenél benne, ő mit csinál?
Igen, Fridvalszki Richard basszusgitáron van benne.
Könnyű vele is együtt dolgozni?
Ó, hát egy kis titkárom. Szervezőm.
Köszönjük szépen kedves nézőinknek, hogy velünk tartottak. Kérjük Önöket, hogyha tetszik a dal, amiről énekel Gréta, akkor kövessék őt a dalban is, szavazzanak rá, imádkozzanak érte. Isten áldja Önöket, viszontlátásra!
A Laudetur közösség a házasság hete alkalmából egy mini videósorozatot készített 6 témakörben. Válságálló párkapcsolatok 6 titka címmel. A videósorozatot fiataloknak, házasságra készülőknek, rövidebb, hosszabb ideje házasságban élőknek ajánlják, hogy kiegyensúlyozottabb, válságoktól mentesebb kapcsolatban élhessenek. Miután a házasság hete mottója maradjunk együtt, ezért ebből a sorozatból Mihalesz Gábor párterapeuta videóját választottuk, aki arra a kérdésre ad választ, hogy milyen jelek utalhatnak arra, hogy baj van a házassággal.
Igen, vannak jelzések. Például olyan jelek vannak, hogy a konfliktus kezelésbe bejönnek új elemek, amik eddig nem voltak. Eddig is voltak konfliktusok, de eddig mindig tekintettel voltunk egymásra, és tudtuk, hogy az fájna neki, ezért azt a pontot nem lépjük át. De most átléptük ezt a pontot. Én ezt pukkadj meg pontnak neveztem el, amikor az ember azt mondja magának, hogy tudod mit, most már nem érdekel, ez pukkadj meg, akkor is kimondom. Tudom, hogy fájni fog, de kimondom, már nem vagyok rád tekintettel. Ez egy vészjel. Itt elindult valami egy nagyon destruktív irányba. Ha még gyorsan megfogjuk, meg lehet állítani. De ha ez általánossá válik, akkor lehet, hogy már nem tudjuk visszahozni később.
Amikor ilyen problémák előjönnek, akkor neked mi a tapasztalatod? Mennyire van az emberekben az, hogy a másikat hibáztatom? Azért, mert esetleg félresiklottak a dolgok. Most, hogyha visszautalok ezekre a jelekre, hogy mondjuk nem szívesen megyek haza, vagy kerül, vagy hamarabb eljövök otthonról, hogy ne kelljen otthon lenni, mert hát a másik ilyen meg olyan velem kapcsolatban.
Egy olyan jelenségről beszélünk, ami gyakorlatilag óvodás korunktól végig kíséri az életünket. Egy óvodai verekedésben is. Hogy indul el mindig? Úgy, hogy a másik visszaütött. Tehát mindig a másik a hibás, és belénk épül valahogy ez a hárító magatartás. Annyira része a kultúránknak, szóval megdöbbentem, hogy még a telefonunk is hárít. Írtam egy könyvet, és egy fejezet címen gondolkodtam, és vezetés közben eszembe jutott, hogy ezt jól elszúrtam, legyen ez a cím ennek a fejezetnek. Félreálltam, beírom a jegyzetekbe, hogy ezt jól elszúrtam, és 3-szor be kellett írnom, mert az autokorrekt mindig kijavította elszúrtákra. Még a telefon is hárít. Hát csodálkozunk azon, hogy az első ösztönös reakció egy párkapcsolati elakadásnál is az, hogy hárítunk. Ez benne van a csomagban. Ezen már nem is akadunk fel, mert tudjuk, hogy ez része a folyamatnak. Ez a mi dolgunk, rávezetni a párokat arra, hogy az igazi változás akkor indul el, amikor én a saját jelenlétemért, a saját magatartásomért, a saját hozzáadott értékeimért, akár plusz, akár mínusz előjelű értékekről van szó, felelősséget vállalok. Ez néha könnyebb, néha nehezebb. Nagyon nehéz például felelősséget vállalni egy megcsalásos helyzetben a megcsalt félnek. Ilyenkor el szoktam mondani azt, hogy válasszuk ketté a dolgot. Abban a folyamatban, hogy a házasságuk sebezhetővé vált, abban mindkettőjüknek van felelőssége. Az, hogy a férje kilépett az asszisztensnővel, az az ő balhéja. Azért neki kell a felelősséget vállalni. De addig a pontig, hogy a házasságuk sebezhetővé vált, mindketten beletettek valamit. Vagy éppen nem tettek bele valamit, amit bele kellett volna tenni. Mindig van saját felelősség.
Mihalec Gábor teljes videója és a többi videó a Laudetur közösség honlapján található. A magyar kúria is tudósít arról, hogy Lengyelország legnagyobb kegyhelyétől, a Csesztóvai Fekete Madonna szentélyétől indul, és Litvániába, Vilniusba a Hajnalkapu Mária kegyképéhez érkezik az a kerékpáros zarándoklat, amelyet idén június 26-a és július 5-e között szerveznek meg. Várják a jelentkezőket, írja a Hajdudorogi Főegyházmegye. A Csesztohovai Fekete Madonna Európa egyik legismertebb szűzmárja ábrázolása, egyben a lengyel függetlenség szimbóluma. A legenda szerint Szent Lukács evangélista festette egy cédrustáblára, amely még a Szent Család otthonából származott. Egy ősi jasznogorai irat szerint a kép 1382. augusztusában Jeruzsálemből Konstantinápolyon át, Konstantinápoly és Belzen átjutott el a kolostorba. A következő években Jasznogora zarándok helyé lett. A 17. század végétől Magyarországon is kultusz kezdett kialakulni a Fekete Madonna körül. A kegykép nem csak a lengyelek függetlenségi harcainak, hanem a magyarok török ellenes felszabadító harcainak is jelképe lett. Mielőtt ugyanis Szobieszki János lengyel király 1683-ban Bécs felmentésére indult volna, Csesztohovába zarándokolt és a Madonna védelmét kérte. Tisztelete jeléül még a pajzsára is az ő képét vésette. Miután Bécsnél és Párkánynál Szobieszki diadalmaskodott, a Madonna kép törökverő szimbólum lett. További érdekesség, hogy a kép másolatai körül Mária Nosztrán és Sopronban falván máig élő búcsújárás alakult ki. A hatodik héthez érkezett a Felekezet közi őrtüzek imádság háza által indított 12 hetes imaharc, melyet a magyar nemzetért, Magyarország megtéréséért indított a szervezet. Somogyi Tibor, az őrtüzek imádságháza vezetője, és Tóth Anna, az őrtüzek imádságházának vezetőségi tagja elmondták, hogy szellemi-lelki harc folyik ma Magyarországon, amire csak szellemi-lelki eszközökkel, szellemi-lelki fegyverekkel lehet válaszolni. Kéthetes ciklusokban 6 területet imádkoznak át. Nincs meghatározva, hogy mennyit és mit kell imádkozni, az a fontos, hogy minden nap imádkozzunk. Ezen a héten a közbeszédért és a tömegtájékoztatásért folyik az ima. A szerkesztő teszi hozzá azt, hogy a tömegtájékoztatás tisztaságával kapcsolatban eszünkbe juthatnak Deák Ferenc szavai, aki a következőképpen fogalmazott. Ha tőlem függene, a sajtótörvénynek csak egy paragrafusa volna. Hazudni nem szabad. Az ima mozgalomhoz bármikor lehet kapcsolódni, minden további információ megtalálható az Őrtüzek Imádság háza honlapján. Kedves hallgatóink, ezzel mai Jó Hírek magazin műsorunk végéhez ért. Elköszön a szerkesztő Patkoló Éva, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jó Hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
Csütörtök van, évközi 6. hét.